nyakat részére tűzve. Szintelen, nyitott szeme, mintha éppen rejtek helyünk ajtajára merett volna. Borzalmas, suttogta Bloom. Rettenetes, a kép ismét ugrott egyet. Ezúttal Ormond Droid az Modeuson állapodott meg. Nagyot nyeltem, és arra gondoltam, hogy mit nem adnék egy jó pohár jeges viszkiért. Ormond Droid a földön feküdt, hasán, de Vig már kiült át szellemült mosolyjal, kezében vastag, rozsdás csövet tartva, s éppen abban a pillanatban, amikor a kamera végig pásztázott rajta, elkezdte módszeres alapossággal szétverni Ormond Droid szép, szabályos, bajuszkával ékesített arcát. Bloom nyögött, és lezárta a készüléket. Pontosan 2 óra hosszat lapultunk a vasszoba belsejében. Amikor órámon a mutató a 12-eshez ért, felráztam, de Leont. Ébresztő, hozzák a reggelit, de Leon nyújtózott, és elégedetlenül felnyögött. Éppen ideje, úgy érzem, hogy még a vasat is meg tudnám zabálni. Azt megteheti? Biccented Bloom. Abból van errefelé éppen elég. Olajozva vagy rozsdásan kéri? De Leon meghökkenve merett rá. Lassan rájött, hogy nem egy első osztályú hotelban ébredt. Nagyot nyögve megpróbált talpra állni. Hol vagyunk? A hotel csőkirályi lakosztályában. A fene vigye el, azt hittem, álmodtam az egészet. A televízióhoz mentem, és bekapcsoltam. A képernyő kivilágosodott. Ismét a lépcső feljáró tetejét mutatta. Akár csak korábban, most sem volt rajta élő ember. Hogy mozgatta a kamerát? Sehogy. Mozgott magától is. Türelmesen vártam, hogy ismét megmozduljon. De Leon odajött mögém, átnyúlt a vállam felett, és egy joystick-szerű karocskához nyúlt. Meghúzta, mire a képernyőn a lépcső elkezdett felém vándorolni. Bloom elismerően krákogott. De Leon közben egészen belefeledkezett a láthatatlan kamera mozgatásába. A képim már a gépek közti utcáskákat mutatta, végig siklott a monstrumok oldalán, majd ahhoz a helyhez közelített, ahol a csontvázak megölték raptartóikat. De Leon felnyögött, és majdhogy nem ráesett a képernyőre. Jézusom, mikor történt, amikor maga az igazak álmát aludta? Hogy aludtam el? Látszott rajta, nem vár választ a kérdésére. Nem is kapott. Próbálja meg elkapni a lakosztályunkat, de Leon csodát tett. A kamera körül pásztázta az óriás hengert. Láthatóan egyetlen csontváz sem ólálkodott a környéken. Kimegyünk. Szorosan az ajtó elé álltam, aztán ráparancsoltam, hogy nyíljon ki. Hiába erőltettem azonban pattanásig az agyam, a súlyos, hidraulikus szerkezet meg sem moccant. De Leon megcsóválta a fejét, körülnézett, majd rátenyerelt egy fali kapcsolóra. Mi lenne, ha ezzel próbálkozna? Az ajtó hangtalanul becsúszott a falba. Búcsút intettem, és kiléptem az ajtón. Nem fordultam hátra, így is éreztem, hogy azonnal becsukódik mögöttem. Végigosontam a gépek között, vigyázva, nehogy belevotoljak valakibe. Mint egy vadászó macska közelítettem meg a halottakat. Villámgyorsan a kezembe kaparintottam egy földre hullott géppisztolyt, ellenőriztem, rendben van-e, s fémes tapintásából bátorságot merítve, körbejártam a terepet. Ormond Droidék maradványaihoz közeledve egyre nehezebben szedtem a levegőt. Amikor már csak néhány lépésnyire voltam tőlük, megtorpantam, és elhatároztam, nem megyek közelebb. A nyers hamburgerhez hasonlító óriási húspalacsinták között nincs semmi keresnivalóm. Felszedtem még 2 géppisztolyt, aztán intettem, hogy kinyithatják az ajtót. Odaballagtam a vasházhoz, bedugtam a fejem a feltáruló nyílásba. Kijöhetnek, tiszta a levegő. Válunkra vettük az uzikat, és elindultunk a lépcső feljáró felé. Felettünk vidáman fújta ránk a friss levegőt a magához tért klímaberendezés. Odakint tűző nap fogadott bennünket, s ránk szegezett fúvócsővel egy egész falura való nága harcos. Úgy fogtak körül, mint a lyukából kimenekülni készülő rókát a vadászkutyák. De Leon tett egy határozatlan mozdulatot a géppisztolyával, de még idejében figyelmeztetően megszorította a karját. Eszébe ne jusson, nyugalom, sziszegte, csak akkor lövök, ha meg akarnak vendégelni. Mögöttünk tárva nyitva állt a szentély ajtaja. A nehéz, hidraulikus szerkezet, mintha szégyenében merevedett volna mozdulatlanná. Vékony, rosszfogú férfi bukkant fel a bokrok árnyékában, s néhány lépéssel mellettem termett. Keskeny arca, hegyes orra indiai vérről árulkodott. Kopott, rongyos szélű dzsinszt és fakult, piros inget hordott. A mesztelen, csak ágyékkötőt viselő harcosok riadt tisztelettel szemlélték minden mozdulatát. A férfi egyenesen hozzám fordult, mintha ismert volna valahonnan. Te vagy a kígyó ember, én vagyok. Gyere, beszédem van veled. Felemelte a kezét, és a többiek felé intett. A nágák visszavonultak a bokrok közé. A farmer nadrágos leguggolt, és mutatta, hogy kuporodjak le én is vele szemben. Mutasd a karod, megbámulta a rajta tekerőző kígyót, és bólintott. Szép munka, ettél pen húsából, ettem, fehér felhő hibát követett el. Tudom, mondtam. Beszéltem vele, fehér felhő meghalt, megölte magát. Azt hittem, nem jól értem, észrevehette rajtam a zavart, mert a karomra tette a kezét. Érted, amit mondok? Ha lassan beszélsz, igen, fehér felhő nagy hibát követett el. Fehér felhőt becsapták, és bennünket is becsaptak. Tudom, mi egyszerű emberek vagyunk, kígyó testvér. Nincsenek vashajóink, repülőgépeink, és sajnos vízünk sincs jó, a gyerekeink meghalnak. Felfúvódik a gyomruk a rossz víztől. Voltak itt indiai nővérek, de nem tudtak rajtunk segíteni. Azt mondták, jó víz kellene, az pedig nagyon sok pénzbe kerül. Aztán, amikor az az ember idejött hozzánk, és jó vizet ígért, fehér felhő hitt a szavának. Hitt, mert hinni akart. Fehér felhő a dobok hangján megkérdezte az isteneket, hogy mit tartson a fehér emberről, de az istenek nem mondtak róla jót. S fehér felhő életében először szembeszállt az istenekkel, mert a saját népét, a meghaló gyerekeket még az isteneknél is fontosabbnak tartotta. Megígérték, hogy vizet fakasztanak, még fürdőnk is lesz, aztán, amikor fehér felhőtől embereket kértek, fehér felhő adott nekik. Amikor pedig azt mondták, hogy a fekete kalaposok az okaik minden bajnak, mert a ti vallásotok gonosz istenével cimborálnak, fehér felhő elhitte nekik. Amikor az emberek meghaltak, és a földkutatói azt mondták, hogy a fekete kalaposok gyilkolták meg őket. Fehér felhő nekik adta a főzetet. Csak később jött rá, hogy a földkutatók becsapták. A fekete kalaposok főnöke és a földkutatók főnöke ugyanaz. Gonosz emberek ők, és nem nekünk akarnak vizet adni, hanem megszerezni maguknak a föld fekete vérét. Te ezt honnan tudod? Van valaki köztünk, aki dolgozott Csittapurban. És én is tudok valamit az olajról. Gépeket hajt, és autókat. Igaz, igaz, akkor elhatároztuk, hogy harcolni fogunk a fekete kalaposok ellen, és a földkutatók ellen is. Amikor idejöttél, azt hittük, a barátjuk vagy, a fekete emberrel együtt. Aztán, amikor követtünk, és meggyőződtünk róla, hogy nem, azt gondoltuk, talán segíthetnél nekünk. Csak hogy nem tudtuk elmondani, mit akarunk. Az ellenség nevének a kiejtése tabu, ezért jeleket adtunk neked. Lerajzoltuk, hogy mit gondolunk. Ha kígyó ember vagy, megérted. Mélyet sóhajtottam, azért csak jobb lett volna, ha nincs a mindent megakadályozó tabu. Azt mondtad, fehér felhő meghalt. Biztos rosszul értettem. Jól értetted, kígyó testvér. Fehér felhő meghalt. Átment a másik világba. Onnan segít nekünk. Éreztem, hogy verejték cseppek futnak le a hátgerincemen. Mikor halt meg? Kérdeztem reketten. Mikor ment át a másik világba? Ó, hát még érkezésed előtt indult el. Te már nem ismerhetted meg őt. Ez lehetetlen, ugrándozott a szavam, mint a vezetőjét vesztett vonat a megrongált sínen. Lehetetlen, a nága nyugodtan nézett a szemembe. Miért volna lehetetlen? Mert én beszéltem vele, a nága biccentett. Én is, mondta a világ legtermészetesebb hangján. Minden nap beszélek vele, még két hétig, amíg át nem lépi a másik világ kapuját. Mivel bajban voltunk, azt a kegyet kérte az istenektől, hogy ne kelljen addig felemelkednie a felső világba, amíg itt jobbra nem fordulnak a dolgok. Az istenek megadták neki a kegyet. Így aztán beszélhettél vele. Éreztem, hogy a pokoli forróságban is hűvös fuvallat simogatja meg a homlokom. Kérdezhetek valamit? Kérdezz, kígyó testvér, láttad az ajtókat? A föld fekete vérét kiszívó gépek barlangjának az ajtaját. Láttad őket? Láttam. Szemébe fúrtam a szemem. Igyekeztem megfigyelni pupillájának minden apró kis rezzenését. Láttad a nagy gépek kerekét is, amelyek fényt csinálnak? Láttam, kígyó testvérem. Előre hajoltam, és megfogtam a csuklóját. Bár nem voltam szakképzett hazugságvizsgáló, azt hittem, ha hazudik, megváltozik a pulzusa. Lehetségesnek tartott, hogy fehér felhő, aki meghalt érkezésem előtt, csak így mégis beszélt velem, lehetségesnek tartott, hogy ő állította meg a kerekeket. Lehetségesnek tartott, hogy ő nyitotta ki az ajtót. Ő bénította meg a szellőző berendezést. A nága pulzusa szemernyivel sem lett gyorsabb, amikor nem etintett. Abban a világban nincs hatalma senkinek. Nehezen kereste a szavakat, nyilván nem igen szokott elvont kérdésekről társalogni. Ha meggyűrődik egy fűszál, nem tudja kisimítani. Ha lehullik egy rózsaszirom, nem tudja visszaragasztani. Ha elkóborol egy antilopkölyök, nem tudja visszavezetni az anyához. Érted, kígyó testvérem, de tanácsokat tud adni. Meg tudja mondani, melyik a jó út, és melyik a rossz. De választanod neked kell. Felállt, jelezve, hogy elérkeztünk a beszélgetés végére. Én leszek az új főnök. Még beszélnünk kell az ősökkel, és ha ők beleegyeznek, felavatnak a dobok házában. Ha megtörtént az ünnepség, embereket küldök érted. Szeretnélek a faluban látni. Szívesen, Viccentettem, aztán árnyék suhant át az arcán. Mivel jól ismertem a dzsungelek lakóit, tudtam, hogy olyan valamire készül, amihez nem fűlik igazából a foga. Azt is tudtam, hogy egy nága csak két esetben habozik. Ha meg kell ölnie valakit, akit nem szeretne, vagy kérnie kell valakitől valamit. Segítenél nekem, kígyó testvérem? Hamarosan itt lesznek az indiaiak. A dobok már készen állnak. A dobhangok átszelik a dzsungelt, és eljutnak a városig, Hattáig. Onnan dróton megy a hang. Az indiaiak ide jönnek, és kérdezősködni fognak, mi történt itt. És azt fogják hinni, hogy megint mi csináltunk olyat, amit nem szabad. Embereket öltünk, hogy elvegyük a fejüket. Ha te elmondanád nekik. Megértettem, hogy a kérés életet, vagy halált jelenthet a számukra. Van egy varázsfilmem, mondtam, bár sejtettem, hogy a film szóval gondjaim lesznek. Mivel nem ismertem a nága megfelelőjét, angol szóval helyettesítettem. Ha átadom nekik, azt tesznek, amit akarok. És talán vizet is, azt is. Egészen biztosan, a dzsungel mélyén megperdültek a dobok, és szóltak egész reggelig. Mivel semmi kedvem nem volt visszamenni a táborba, úgy döntöttem, maradok még egy kicsit a bozótban. Mindenek előtt egyedül létre volt szükségem, végig kellett gondolnom mindazt, ami az elmúlt napok során, legfőképpen azonban az utolsó napon történt velem. Nem óhajtottam reggelig maradni, úgy gondoltam, elüldögélek egy-két órát, aztán magam is a többiek után sétálok. Ragadozóktól nem kellett tartanom, hiszen megvolt a fegyverem, ráadásul egy kis uzigéppisztolyt is zsákmányoltam a föld alatt. A hold feljött, és megállt a dzsungel fölött. Leültem, nekivetve a hátam egy fatörzsnek. Néha-néha tenyérnyi falevél vitorlázott el az orrom előtt, azt a hamis látszatot keltve, mintha csillogó hópihék hullanának az izzadó égből. Ültem és vártam. Tudtam, hogy kell még történnie valaminek ezen a szörnyű éjszakán. Amikor felbukkant az orrom előtt, nem is csodálkoztam. Azon sem, hogy azonnal észrevett, bár félig árnyékban ültem. Terepszín kommandós ruhát és tarka, sildes sapkát viselt. Fitos, kedves orrán szinte égtek a holdfény világított a szeplők. Egyenesen felém tartott, s amikor már csak néhány lépésnyire volt tőlem, barátságosan rám mosolygott. Már mindenfelé kerestem, csak nem előlem bujkál. Vártalak, mondtam egyszerűen. Behunyta a szemét, csak egyetlen, rövid pillanatra. Hallottam, mi történt, mondta, és tudtam, hogy így kell történnie. Mondtad, megsértették a sátánt, pusztulniuk kellett, el is pusztultak, valaki megölte őket. A gonoszokat, a csúfolódókat és a gúnytűzőket mindig megöli valaki. A csontvázakkal mi lesz? Kérdeztem. Megvonta a vállát, mint akinek közömbös a szerencsétlenek sorsa. Neked kéne tudnod. Te ismered a kőkorszakiakat. Hát ha van valami ellenszere a főzetüknek. Te tudsz a főzetről. Én mindenről tudok. Azt mondtad, nem segítesz. Azt mondtam, nem akarok részt venni semmiben. Mégis segítettél. Közömbösen nézett az arcomba. Nem tudom, miről beszélsz, Edna, vagy akárki is vagy az Istenért. Kértelek, hogy ezt a nevet ne ejtsd ki előttem. Bocsánatot kérek, csak azt akartam kérdezni, hogyan tovább. Mit értesz ez alatt? Visszamész Minnesotába? Vagy máshogy szolgálod a sátánt? Még nem tudom. Talán igen, talán nem, az attól függ, milyen feladatot kapok. Minnesotából? Felelet helyett felém fordult, és megérintette a karom. Vászoningemen át is éreztem, hogy elektromos szikrák ugranak ki ujjvegyéből, s kellemesen megbizsergetik a bőröm. Nem mennénk vissza, hova? Hozzám, a szobámba. Itt nem jó. Aztán a nágákra gondoltam, és engedelmesen felálltam. Két óra majdnem szótlan gyaloglás után elértük a tábort. Csendes volt minden, csak a zuhanyozóban folyt a víz egy nyitva felejtett csapból. Szó nélkül vetkőztünk le, és szó nélkül szerettük egymást. Csak a kakas hangjára ébredtünk, mint a bűnösök. Amikor kinyitottam a szemem, nem Edna feküdt mellettem, hanem az az ismeretlen, római arcélű lány, akinek még nyomokban sem voltak szeplők az arcán, s tejfehér volt a bőre, mint elszállt évszázadok szépasszonyaié. Te ki vagy? Felébredt, felém fordult, és zavartan megpaskolta az arcom. Ostoba, ki lennék? Te nem Edna vagy? Felkönyökölt, és enyhe ingerültséggel nézett a szemembe. Még a hangja is mélyebb volt Ednáénál. Edna, vagy nem Edna? Egyre megy. Ki ismerheti az igazi arcunkat? Még mi, önmagunk sem, egyszer ilyen, máskor pedig másféle. Mit számít az, hogy mások minek neveznek? Az a fontos, neked ki vagyok. Villámsebesen fellebbentettem a takarót. A testesem Edna teste volt. Teltebb volt, és hófehér. Mit keresel? Farkat és lópatát a lábamon? Értsd meg, nem tudlak úgy szeretni, ha nem tudom, ki vagy. Dehogy nem, a szerelem önmagáért létezik. Nem a szerelem tárgya a fontos, hanem maga a szerelem. Gyere! Tiltakozni akartam, de nem volt erőm hozzá. Esküdni mertem volna rá, hogy magától repült le róla a takaró, anélkül, hogy egyetlen aprócska mozdulatot is tett volna. Gyere! Tiltakozni akartam, de tehetetlen voltam. Éreztem, hogy rettenetes erő szorít hozzá, s szinte eszméletemet veszítettem a rám törő viharban. Amikor magamhoz tértem, az ágy szélén ült, barna bőrén ezüst verejték cseppek csillogtak. Rám nézett, és megnyugtatóan hasamra tette hideg tenyerét. Mit számít, milyennek látjuk egymást? Az érzés a fontos, a szerelem, akarat. Szeretni akarsz, hát szeretsz. Látni akarsz, hát olyannak látsz, amilyennek szeretnél. A tárcsak alkalmazkodik. Igyekeztem erőt venni magamon, annál is inkább, mert halkbeszédfoszlányok és lábdobogás szűrődött be a szobába. Tudod, mit kellett áthoznom a geológusok táborából Ormond Droidhoz? Mosolygott. Két, telt, ében fakeblét, mintha 1000 évvel ezelőtt élt mester faragta volna a nemes fából. Természetesen, a Csittapuri olajmezők dokumentációjának mikrofilmjét. Jól eldugtad, még én sem jöttem rá, hol van. Megpróbáltál rájönni? Biztonságba akartam helyezni, de nem sikerült kitalálnom, hova rejtetted. Megpróbáltad, erősködtem, meg, mondta kedvetlenül, és, mintha türelmetlenség és bizonyos sértettség villant volna a tekintetében. Kudarcot vallottam, előfordul, hogy vallottál kudarcot, megkérdeztem magamtól, és lelkem mélyén hallottam egy hangot, amely furcsa dolgokról beszélt. Nem volt értelme, mit mondott, egyetlen pillanat alatt elsötétült a szeme. Hol volt már szeplősorú Edna zöld, tengerszemhez hasonlító pillantása? Mi között hozzá? Kérlek, mozdulatlanul maga elé merett, aztán felhúzta a vállát. Hát jó, amikor megkérdeztem, hol a film azt a választ kaptam, hogy halott ember fejében és a szerelem alatt. Sajnos, nem tudtam megfejteni. Nem nevettem, pedig nevetnem kellett volna. Diadal sem éreztem, hogy ez egyszer erősebbnek bizonyultam nála. Ehelyett letérdeltem az ágy mellé, a matrac alá nyúltam, és előhúztam az anzát, amelyet akkor rejtettem oda, amikor először voltam nála. Sejtettem ugyanis, hogy Ormond Droid tűvé teszi a környéket, a Minnesota-i küldött szobájába azonban alig ha meri bedugni az orrát. Edna, vagy akárki is volt, a fejre nézett, aztán váratlanul, vidáman felkacagott. Esküdni mertem volna rá, hogy soha nem hallottam még tőle ezt a kedves, önfelett nevetést. A halott ember feje, és a szerelem alatt, ó, hogy nem jöttem rá, gyere hozzám, kedves, órákkal később a nap még mindig ott állt az égen, ahol akkor, amikor korábban kinéztem az ablakon. Mintha megállt volna az idő, amikor kiléptünk a barakból, mintha kattant volna valami a fülem mellett. Edna halkan felsikkantott, és kitépte a kezét a kezemből. Ezt nem erészeld, hallod, azonnal add ide, Bloom rémülten maga elé kapta a gépét, és megpróbálta eltaszítani magától a lányt. Mit hisztizel? Hiszen csak egy fényképet csináltam rólad és Mr. Lawrence-ről. Ne félj, nem foglak megzsarolni vele. Én vettem csak egyedül észre, micsoda lelki harc dúl a lányban, bár én sem értettem, miért. Remegett, mint a robbanás előtt álló kazán, ujjait begörbítette, hogyha kell, erőszakkal is elvegye a gépet, aztán, amikor rájött, hogy senki sem érti, miért a nagy felindulás, lassan mosolyt erőltetett az arcára. Azt is én láttam csak egyedül, micsoda energiáit emésztette fel ez a futó, látszólag szégyenkező kis mosoly. Bocsássanak meg, de még nem vagyok egészen magamnál. Azt hiszem, cipőzsin orvékonyságúra koptak az idegeim, pedig, amikor idejöttem, azt hittem, vastagok, mint a drótkötél. Úgy hiszem, így vagyunk ezzel valamennyien, mondta Bloom, és felém bökött az állával. Látta őket? Kiket? Az éjszaka érkeztek. Katonák, orvosok, ápolók, a fene tudja, kik nem. Magát már kétszer is keresték. Valami albahadur felügyelő. Akaratlanul is barátságos mosoly futott végig az arcomon. A jó öreg albahadur. Nem is vettem észre, mikor veszítettem el magam mellől Ednát. Előbb albahadur sietett. Felém, aztán Sri Anand, ismerősök és ismeretlenek. Katonák jöttek, és civilek, fehér köpenyes orvosok és a Brahmaputrán túli területek ügyeivel foglalkozó tisztviselők. Úgy éreztem, a szörnyű kaland véget ért. A nap már lebukni készült, amikor az indiai katonák elkészítették a teát. 10-15-en ültük körül a hosszú, tábori asztalt. Lal Bahadur felügyelő, néhány tisztviselő, pár magas rangú katonatiszt, Bloom, DeLeon és én. Néha azért úgy éreztem, mintha láthatatlan szellemárnyak is ott hallgatóznának mögöttünk. Meggyújtottam a pipám, és éppen karikákat készültem eregetni a levegőbe, amikor Lal Bahadur rosszalló pillantásával találkozott a tekintetem. Nem szokott még le róla? Különben Pancsa üdvözli. Még mindig a Szent Tehén üzletben tevékenykedik. Pancsa, felvitte az Isten a dolgát, Mr. Lawrence. Voltot vett magának a csibész. Remélem, Mr. M. C. Kimley nincs a környéken. Ezúttal nincs. Mindig is mondtam, hogy maga vonzza a balhét. Ha valahová beteszi a lábát, legyen az akár egy nága hőserdő, biztos, hogy azonnal fény derül valami disznóságra és potty. Maga belehullik a közepébe. Kortyoltam a teából, szívtam néhányat a pipámon, és a levegőbe engedtem egy kövér karikát. Némiképpen elkedvetlenített ugyan, hogy őt párizgága szúnyog, és alig ha nem személyem iránti ellenszenftől vezérelve összekuszálta a karikáimat. Sóhajtottam, és belefogtam a mondandómba. Rövid leszek. Kezdtem. Nem akarom próbára tenni a tűrőképességüket. Az enyémet már próbára tette, vigyorgott Lalbahadur. Amikor a gépen értesültem róla, hogy maga van a dolgok közepében, kihegyeztem a ceruzámat, és vettem egy új jegyzetfüzetet. Tudja, miért? Fogalmam sincs róla, mondtam. Csak nem az aranyköpéseimet akarja felróni. Ez esetben inkább márványtáblát kellett volna hoznia. A hullák számát szeretném feljegyezni. Ha maga egyszer elkezdi a munkát, most inkább a történetet kezdeném el, mondtam, megszívva a pipám. Ide figyelnek végre, minden figyelmünk az öné, Mr. Lawrence. Biccentett egy magasrangú katonatiszt. Kérem, beszéljen, engedve a sürgetésnek, megköszörültem a torkom. A történet azzal kezdődik, hogy feljöttem a Brahmaputrán nága földre, Sri Ánanddal. Apropó, hol az ördögben van a fickó? Alszik? Nyugtatott meg a felügyelő. Amikor visszatért a közeli faluban lakó barátaitól, és nem találta a hajót, ott futkosott a parton, amíg Ormond Droidel nem kapta. Bezárták a csontvázak közé, és tejjel itatták. Éreztem, hogy jeges rémület fut át rajtam. Szerencsétlen Sri Ánand, Lalbahadur észrevette, mire gondolok, mert sebesen megrázta a fejét. Ne izguljon, nincs a barátjának semmi baja. Szerencsés fickó ez a Sri Ánand. Hiányzik a szervezetéből az az enzim, amely lebontja a tejet. Ázsiában köztudottan elég gyakran előforduló jelenség. Egyszerre megértettem mindent. Mindezek ellenére hagytam, hogy befejezze. Sri Ánandot megkínálták a tejjel. Megitta, majd észrevétlenül szépen kihányta. Egyszerűen nem fogadta be a gyomra a tejet. Aztán, amikor észrevette, hogy mire megy ki a játék, úszott a zárral. Megjátszotta a lassan elhűlőt, miközben egyre azon törte a fejét, hogyan tudna magán segíteni. Jelenleg alszik, mint a tej akarom mondani, illetve ő nem issza. Mivel tökéletesen belezavarodott a mondandójába, csak legyintett és abba hagyta. Én viszont folytattam. Ott hagytam abba, hogy Sri Ánand lelépett, én pedig sátrat emeltem, és békésen vártam az esti rovarokat. Rovarok helyett azonban, sajnos, Mr. de Leon érkezett. Égő gatyaszárral landolt a sátram közepén. Már megbocsásson, emelte fel tiltakozva az ujját, de Leon, amikor beleestem a sátrába, még nem is égett a nadrágom. Csak akkor kezdett, amikor a maga hülye lámpájából rám dőlt az olaj. Sosem hallott még élen nyáró technikáról Lawrence. Éjszaka erdőben olajlámpával császkálni a 20. század végén. Megáll az eszem, tudja, milyen drága volt az a nadrág. Lalbahadur beharapta bajusza végét, és vidáman csillogó szemekkel nézett rám. Szóval, Mr. de Leon beesett a sátramba, és égett, mint az olimpiai fáklya. S mivel bőven el vagyok látva természet feletti megérzéssel, megéreztem, hogy arra az éjszakára lőtte karvarfogásnak. Nem utolsó sorban azért, mert nem volt több sátor a kezem ügyében. Mr. de Leon állítólag jelzőtűznek nézte a lámpámat. Nem csak állítólag, hanem valóban annak. Jézusom, ha rá gondolok, hogy a gépem is tönkrement. Lawrence sokba fog ez még kerülni magának, ezen az éjszakán sátram elvesztése is, de Leon befogása után még több megrázkódtatás is ért. Az egyik feltétlenül az volt, hogy találkoztam a nágákkal. Hiszen jól ismeri őket, vetette közbe Lalbahadur. Csak a burmaiakat. Ott valóban vannak ismerőseim, indiai nágákkal azonban még soha nem találkoztam. Éppen ezért nem is voltam biztos benne, milyen fogadtatásra számíthatok. Ne feledjék, a kőkorszakiakkal nem lehet csak úgy egyszerűen kapcsolatot teremteni. S bármennyire is ismerem a határon túliakat, meglehetősen inamba szállt a bátorságom, amikor felbukkantak az orrom előtt. Hát még amikor megfigyeltem, milyen feneketlen dühvel trancsíroznak szét egy fekete kalapot. Esküszöm, a fejemhez kaptam, hogy nincs véletlenül rajtam is egy hasonló fejfedő. Szerencsére nem volt. Természetesen megfordult a fejemben, hogy mi az ördögöt jelenthet a kalap meggyilkolása, de egyelőre igyekeztem nem foglalkozni a dologgal. Biztos voltam benne, hogy ezzel a rítussal a kalap gazdáját akarják megölni. Hogy ki a kalap gazdája? Csak fehér emberre gondolhattam, hiszen sem indiai, sem nága nem hord kalapot. Kifogásom nem lehetett ellene az őserdő a nágáké, és ha kedvük tartja, hogy néha napján összevagdossanak egy fekete posztó kalapot, hát csak tegyék, Bár külön cikkeiként aligha szerepel az indiai törvénykönyv a Brahmaputrán túli területek közigazgatási rendje című fejezetében, gondolom, az indiai parlament sem emel nevét ott, ha megtudná, hogy némely nága törzsek kinyírnak itt-ott egy-egy kalapot. Igen csak szellemes volt, amit mondtam, nekik azonban a szemük sem rebbent tőle. Hiába, az emberiség egy részének nem csak a tejbontó enzime, hanem a humorérzéke is hiányzik. Ezután Mr. de Leonnal gyűlt meg a bajom. Roger a fejébe vette, hogy folytatja a kalkuttai repülőralit az én bárkám segítségével, így aztán kénytelen voltam párbajt vívni vele. De Leon tüntetően félrefordította a fejét, és a susogófákat vizsgálgatta elmerült érdeklődéssel. Az igazi nagy baj akkor kezdődött, amikor felfedeztem az első hullát a hajómon. Felért egy jól irányzott bal egyenessel. Halott a hajómon, ráadásul fehér ember, és ráadásul szóval, elvágták a nyakát. S miután megtaláltam a karján a 666-os számot. Azonnal tudta, mit jelent. Vágott közbe egy szőke, magas fiatal ember, akiről fogalmam sem volt, kicsoda. Amikor az Modeus nevét is észrevettem a fenekén, kezdtem kapiskálni a dolgot. Bár fekete kalapot nem láttam a közelében, eszembe jutott a nágák gyűlölete a kalap iránt. Nem gondolhattam másra, mint hogy ördöghívő kolónia van a közelben, s háború dúl köztük és a kőkorszakiak között. Most tudatosult csak bennem, milyen veszélynek tettem ki magam, amikor kiszálltam rovarászni, mielőtt még kifaggathattam volna valakit a helyi viszonyokról. Ez volt ugyanis az az idő, amikor Ormond Roy Caffey leszámolt az első Asmodeus csapatának még élő, de már menekülésben lévő tagjaival. Egyedül Lizának nem esett bántódása, bár a többi üldözöttel együtt ő is pontosan tudta, hogy Ormond Roy nem az igazi Ormond Roy, hiszen őt még Minnesotából ismerték. Óvatosan, de Leonra pislantottam, de nem volt mese, folytatnom kellett, akár akartam, akár nem. Bizonyos jellegből arra következtettem, hogy a szerencsétlen Liza forkas szeretője volt, és bár tisztában volt a csalással, nem szólt róla senkinek. Tehát átállt a csalók oldalára, mondta valaki, talán maga Lalbahadur. Aztán jött Roger barátom, és a hölgy megváltoztatta a szándékát. Hogy is mondjam csak, Liza kedvelte Mr. de Leont, és a kedvéért ott hagyta volna az ördög hívőket. Biztos ebben, hajolt előre a szőke fiatalember. Nem tudom, visszakoztam. Talán igen, talán nem, minden esetre nem akar többé a gyilkosokhoz tartozni. Ezzel aztán alá is írta a halálos ítéletét. Amikor Ormond Roy megtudta, hogy Liza is, de Leon megölte a lányt. A másik, meggyilkolt nő ebből a szempontból nem játszik szerepet. Őt csak azért kellett megölnie, hogy néhány pillanatra magára hagyjuk Lizát. És a fekete kalapok? Bökte közbe az egyik indiai tábornok. Mit tud a kalapokról? Bár nem ez következett volna, biccentettem, és fújtam egy karikát a levegőbe. Talán kezdjük a legelején. Az első Asmodeus, azaz, de Vig rendszeresítette. Még hozzá két okból. Az egyik, hogy legyen valamiféle egyenruhaszerű fejfedőjük a forróság ellen, a másik nos, hogy megtalálhassa az elveszetteket. Elveszetteket? Tátotta el a száját Lalbahadur. Képzelje csak magát az első ördög hívők helyébe, felügyelő. Életükben nem láttak dzsungelt, legtöbbjük még külföldön sem járt. Félő volt, hogy eltévednek, elkeverednek az erdőben, tigrissel találkoznak és a többi. Ne feledje, ekkor még nem voltak sokan, csak az első Asmodeus csapatról van szó. De Vignek zseniális ötlete támadt. Kiépített egy radarrendszert, s érzékelőket szerelt a csapat tagjainak fekete kalapjába. Így aztán szükség esetén nyomon tudta követni a mozgásukat. Ha valamelyikük elkeveredett, értementek és hazavezették. Amikor Ormond Roy megérkezett, természetesen tudomást szerzett a dologról. Ő is kötelezővé tette a kalapviselést. S bár a felduzzadt létszám miatt már nem lehetett minden egyes személyt külön-külön szemmel tartani, a régiek szoros megfigyelés alatt állottak. Amikor pedig Ormond Roy elhatározta, hogy megöli a menekülőket, gyerekjáték volt követni őket, hiszen a szerencsétlenek nem vetették le a kalapjukat. Nyilván fogalmuk sem volt róla, hogy a szent relikviaként tisztelt kalappal a halált hordozzák a fejükön. De térjünk vissza a folyópartjára. Ültünk a hajón, és rájöttünk, hogy valami szörnyűség folyik a közelünkben. Amikor aztán megpillantottam a megölt ördög hívő fölé hajló csontvázat, arra gondoltam, talán nincs rendben velem valami. Talán hallucinálok, trópusi betegségbe estem. Csak hogy szerencsére ott volt Mr. de Leon is, aki ugyanazokat látta, mint én. Már pedig lehet ugyan vizionálni de kettőnek ugyanazt. Ebben nem hittem igazán. Most már tudjuk, de Vig már ki azért kapott el, mert a fejemen volt a fekete kalap, amit a hajótörés után találtam. S mivel bomlott agya azonosította a rosszat a kalappal, akár csak a nágák, meg akart büntetni lánya elvesztése miatt. Hallgattam egy sort, fújtam néhány karikát, majd folytattam. A Márki már semmire nem emlékezett. Fehér felhő főzete megtette a hatását. Az azonban valahogy megőrződött az agyában, hogy a lányát keresi, és hogy Krisztiáne elveszítése valahogy összefügg a fekete kalaposok létével. Alig hogy megszabadultam az őrült házaspártól, persze akkor még fogalmam sem volt, mibe őrültek bele, ismét találkoztam, de Leonnal, majd mindketten a nágákkal. A velük való rövid együttlét meggyőzött arról, hogy nekik is segítségre van szükségük. Méghozzá alig hanem a kalap tulajdonosai ellen, hiszen a kalapokat vagdosták darabokra nagy előszeretettel. Arra is gyakorlatilag.